13. fejezet. Marcella történetének vége és egyéb események. Alig mutatkozott azonban a hajnal az ég keleti peremén, midőn a 6 kecskepásztor közül 5 felkelt. Felébresztették Don Quixotét, s azt a kérdést intézték hozzá, csak ugyan szándékában van-e Krizosztomó nevezetes temetésére elmenni, mert akkor ők úti társaiul szegődnek. Don Quixotének ez lévén legforróbb óhajtása rögtön felkelt, s megparancsolta Sanchónak, azonnal nyergelje meg Rosinantét és Szamarát. Sancho serénye munkához látott, s amikor elkészült, valamennyien haladéktalanul útra keltek. Alig mentek negyed mérföldnyire, amidőn egy keresztútnál 6 pásztort vettek észre. A pásztorok egyenesen feléjük tartottak. Valamennyien fekete báránybőr subát viseltek, fejükön pedig ciprus és gyász borostyán koszorút. Mindegyiknek kezében görcsös, magyar bot volt. Velük együtt 2 nemes is jött lóháton, igen díszes úti ruhában, 3 más gyalogszolga kíséretében. Mikor a 2 szemközt jövő csoport találkozott, udvariasan köszöntötték egymást, és kölcsönösen megkérdezték, hová igyekeznek. Értésükre esett, hogy mind a temetésre sietnek, mire aztán együtt folytatták útjukat. Az egyik lovas nem sokára így szólt társához. Úgy látszik, Vivaldo uram, nem lesz okunk megbánni, hogy a különös temetés miatt megkésünk, mert valóban rendkívülinek kell lennie azok után, miket ezek a pásztorok beszéltek a megholt pásztorról és a gyilkos pásztor leányról. Magam is úgy hiszem, válaszolt Vivaldo, és én nem csak egy napi késedelemmel nem gondolok, hanem szívesen időzném akár 4-ig is, csak hogy megláthassam. Don Quixote megkérdezte tőlük, mit hallottak Marcella és Grisostomo felől. Az utazó elmondta, hogy a pásztorokkal ma korra reggel találkoztak, és minthogy így gyászos öltözetben látták őket, kérdést intéztek hozzájuk, mi az oka, hogy így folytatják útjukat. Mire aztán az egyik pásztor felelt, s elmondta, mély szép, s mély különc teremtés, az a bizonyos Marcella, s hányan kívánnák elnyerni szerelmét. Elbeszélte Grisostomo halálát is, és hogy éppen a temetésére mennek. Egy szóval mindazt, amiről Don Quixote már Pedro szavaiból értesült. Midőn ezt elmondták, új beszélgetést kezdtek, s Vivaldo megkérdezte Don Quixotét, mi indította arra, hogy a békés tájokon így, talpig fegyverben utazzék. Don Quixote eképpen válaszolt. Hivatásom gyakorlása nem engedi meg, hogy másképpen utazzam. A jólétet, a lakmározást, a kényelmet az elkényeztetett udvari emberek számára találták fel, de a fáradalom, a hányattatás, a fegyverviselés egyedül azoknak való, akiket a világ kóborlovagoknak nevez, s ebbe a rendbe tartozom én, méltatlan is, bár a legkisebb vagyok. Alig hallották meg ezt a nyilatkozatot, valamennyien rögtön bolondnak ítélték. Hogy azonban még világosabban legyen, és hogy lássák, milyen fajta bolondság ez, Vivaldo azt kérdezte, mondja meg, mit ért kóbor lovagokon? Nem olvasták-e kegyelmetek? Kérdezte Don Quixote Angolország évkönyveit és történelmét, amelyekben szó esik Artúr király dicsőséges hőstetteiről, Artúrról, akit mi román-spanyol nyelvjárásunk szerint rendesen Artus királynak nevezünk. Őróla a Nagy-Britannia szerte ismeretes régi hagyomány azt tartja, hogy nem halt meg, hanem hollóvá varázsolta magát, s idők múltával újra meg fog jelenni, hogy visszavévén országát és koronáját ismét uralkodjék. Ezért senki sem hallotta soha, hogy angol ember egyetlen hollót is elejtett volna valaha. Ennek a jó királynak a korában alakult hát a kerekasztal lovagjainak híres rendje, s ekkor estek a ma minden pontjokban igaz szerelmi történetek, melyek ott Tómelléki Don Larzatóréról és Ginerva királynéről zengenek, akik között a tudós és tiszteletre méltó Quinta Nona asszonyság volt a közben járó, innen ered, azaz ismert, s nálunk Spanyolországban is széltiben énekelt románc is. Lovagot még nem fogadtak úrhölgyek úgy soha máshol, mint ahogyan Lanra Zoltét, hogy megtért Britanniából. E sorok után szerelmének és hőstetteinek édes, vonzó története következik. Ettől kezdve a kóborlovagrend nemzetségről nemzetségre mindig tovább és tovább terjedt hát a föld kerekségének számos és különféle országában. Hőstetteikkel ebbe a rendbe lett híressé és nagyszerűvé a bátor Amadis de Goala, minden fiával és unokájával együtt. Ötöd íziglen. Úgy szintén a bajnok Felix Marte de Hirsania és a soha eléggé nem magasztalható Fehér Tirante, valamiként a győzhetetlen és nagybátorságú lovag Don Belinas de Grecia, akit majdnem a mi tulajdonkorunkban láthattunk, hallottunk és ismertünk. Ez hát, uraim, a kóbor lovag lét, miként említettem, ez az a lovagrend, melyhez, amint már előbb mondottam, méltatlan bűnös létemre én magam is tartozom. És amit az említett lovagok vallottak, azt vallom én is, és eképpen vagyok itt a vadonokban és pusztaságokon, kalandokat keresve azzal a szilárd elhatározással, hogy a sors rendelte legnagyobb veszélyben is felajánlom karomat és személyemet a gyengék és szűkölködők segítségére. Ez a dikció teljesen meggyőzte az utasokat, hogy Don Quixote elméje csak ugyan megháborodott. Felismerték, hogy hóbort lett úrrá fölötte, s éppen oly csodálkozással szemlélték, mint általában mindenki, ha először találkozott vele. És Vivaldo, ki igen elmés és vidám természetű volt, még a temetés színhelyéig hátra levő rövid utat sem akarva unatkozással tölteni, alkalmat kíván nyújtani Don Quixote-nak, hogy balgatag beszédét folytathasson. Ezért így szólt hozzá. Úgy látszik, kóbor lovagúr, kegyelmed azt a rendet választott, amely a világ lehető legszigorúbb fogadalmait tartja. El annyira, hogy véleményem szerint még a kartaúzi szerzeteseké is alig ha oly szigorú. Hogy oly szigorú, azt talán meg lehet, mondta Don Quixote. Azonban, hogy oly szükséges-e a világon, már azt jogosan kétségbe vonom. Mert ha az igazat meg akarjuk vallani, a közkatona, ki tisztjének parancsát végrehajtja, nem végez csekélyebbet, mint maga a tiszt, aki az utasítást adta. Azt akarom ezzel mondani, hogy a szerzetesek teljes békében és nyugalomban kérik a mennytől, a földnek az üdvöt, míg mi harcosok és lovagok valósággal véghez is visszük, amiért ők könyörögnek, midőn ezt karunk hatalmával és kardunk élével megvédjük, és pedig nem fedél, hanem a szabad ég alatt. Kitéve a nyáron a nap elviselhetetlen sugarainak, s télen a legzordonabb fagyasztó zivataroknak. Így hát Isten szolgái vagyunk a földön, karjai, amelyekkel igazságot szolgáltat. S minthogy a harc ügyei, s mindaz, ami csak összeköttetésben áll ezzel a hozzátartozóval, csupán verejtékkel, fáradalommal és szakadatlan munkáskodással végezhető. Ebből az következik, hogy akik ennek gyakorlásában fáradoznak, kétségtelenül sokkal nehezebb munkát végeznek, mint azok, akik zavartalan békében és nyugalomban imádsággal kérik Istent, hogy az egymagukban kevésre képeseket gyámolítsa. Nem akarom én ezzel azt mondani, eszem ágában sincs, hogy a kóbor lovag hivatala talán jobb volna, mint az elzárkozott szerzetesé. Csak abból következtetem, amit már magamnak kellett elszenvednem, hogy a lovagság kétségkívül sokkal több fáradalommal, nehézséggel, éhséggel és szomjúsággal jár, sokkal nyomorúságosabb, rongyosabb, tetvesebb, mert bizonyára igaz, hogy a hajdankori kóborlovagok igen sok balsorsot szenvedtek életük folyamán. És ha némelyek mégis karjuk hatalmával császárokká emelkedtek, bizony ez nem csekély vérükbe és verejtékükbe került, s azok, akik így sokra vitték, kénytelenek lettek volna bölcs varázslók segítségét nélkülözni, nagyon csalódtak volna reményeikbe. Nekem is ez a véleményem, felelt az utas, hanem van a többi között egy, ami nekem vajmi kevésé tetszik a kóbor lovagokban, s ez az, hogy amidőn valami nagy és veszedelmes kaland küszöbén állnak, melyben nem lehetetlen, hogy életöket is vesztik, az ilyen kaland kezdetén sohasem emlékeznek meg arról, hogy lelköket Istennek ajánlják. Ami pedig hasonló veszedelmekben kötelessége lenne minden igaz kereszténynek, hanem ehelyett hölgyeiknek kegyébe ajánlják magukat, mégpedig oly odaadással és hódolattal, mintha azok istennők volnának. Ez kisé mégiscsak pogányosnak tartható. Uram, válaszol Don Quixote. Semmi módon sem lehet ez másképp, s valóban igen pórul járhatna az az olyan lovag, aki másképp cselekednék. Mert a kóborlovagság bevett szokása és gyakorlata, hogy midőn a kóborlovag valami nagy fegyvertényt szándékozik véghez vinni, úrnőjéhez forduljon, szemét epedőn és szerelmesen emelje rá, így módon kérve, hogy védje és óvja abban a kétségbe esett tusában, melyre vállalkozott. De ha senki nem hallja, még akkor is kötelessége, foga között néhány szót mormolni, és egész szívével hölgye kezébe ajánlani magát, mire ezer meg ezer példa van a történetekben. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy emellett Istennek is ne ajánlják magukat, csak hogy erre van elég idő és alkalom, csata közben is. Mindamellett van még egy kétségem. Az, hogy, amint sokszor olvastam, két kóbor lovak közt, gyakran a legbizalmasabb beszélgetés közben, egyszerre csak valami mindkettőjüket haragra lobbantja. Úgyhogy megfordítják lovaikat, külön irányba jó darabon elvágtatnak a mezőn, s aztán se szó, se beszéd teljes erővel egymásra rontanak, útközben kedveseiknek ajánlva magukat. Az ilyen összeütközések alkalmával pedig rendesen az történik, hogy az egyik ellenfelének dárdájától keresztül szúrva hanyat vágja magát a lován. Persze ez a másikkal is megeshetett volna, ha lovának sörényébe nem kapaszkodik, ami szerencsére megakadályozta, hogy a földre zuhanjon. Már most csak ugyan nem tudom, hogy annak a halottnak hogyan lehetett ideje a gyors roham közben lelkét Istennek ajánlani. Jobb lett volna, ha a szavakat, miket futtában kedvesére vesztegetett, arra fordította volna, ami keresztény kötelessége volt. Sőt, én azt gondolom, nincs is minden kóborlovagnak kedvese, akinek magát ajánlja. Mert csak ugyan nem mindnyájan szerelmesek. Ez lehetetlen, válaszol Don Quixote. Mondom, lehetetlen, hogy kóborlovagnak ne legyen imádott hölgye. Mert az ilyennek a szerelem oly elengedhetetlen és természetes, mint hogy az égen csillagok ragyognak. S bizonyára soha nem került még senkinek szem elé olyan regény, melyben kóborlovag volt szerelem nélkül. Sőt, ha ez az eset előfordulna, az ilyet nem lehet törvényes lovagnak elismerni, hanem fattyúnak, s ez az nevezett lovagrend erősségébe nem is a kapun jött be, hanem tolvaj és rabló módjára a kerítésen mászott át. Mindezek ellenére, szólt az utas, nekem úgy tetszik, ha ugyan emlékezetem nem csal, mintha azt olvastam volna valamikor, hogy Don Galaornak, a bátor gaulai Amadis öccsének soha nem volt választott kedvese, akinek ajánlhatta volna magát. Mégse becsülték kevesebbre, s igen bátor és hírneves lovagnak tartotta mindenki. Erre pedig a mi Don Quixoténk így válaszolt. Uram, egy fecske nem csinál nyarat. Egyéb iránt én tudom, hogy az a lovag titokban nagyon is szerelmes volt. Azon kívül olyan természetű, miről nem tehetett, hogy valahány leányt csak szépnek talált, mindazokba bele is szeretett. Azonban az is megcáfolhatatlan igazság, hogy választott hölgye is volt, aki akarata úrnőjévé lőn, s akinek, ha bár egész titokban, számtalanszor ajánlotta magát, mert azt tartotta dicsőségnek, hogy hallgatag lovag legyen. Ha tehát minden kóborlovagnak okvetlenül szerelmesnek kell lennie, mondta az utas, feltételezhető, hogy kegyelmed is szerelmes, mint hogy szintén ehhez a rendhez tartozik, s ha ne talán kegyelmességed nem becsüli oly nagyra a hallgatagságot, mint Don Galaor, a legforróbb esdekléssel kérem, mind a magam, mind az egész társaság nevében, tudassa velünk szíve hölgyének nevét, szülőföldjét, rangját és szépségét, mert ő csak szerencséjének tarthatja, ha az egész világ tudja, ki az, kit egy így jeles lovag szolgál és szeret, amilyennek kegyelmedet láthatjuk. Don Quixote mélyen felsóhajtott, s aztán így szólt. Nem tudom bizonyosan megmondani, vajon az én édes ellenségem örvende annak, vagy sem, ha a világ tudja, hogy én néki szolgálok. Válaszul ez udvarias kérelemre csak annyit mondhatok, hogy az ő neve Dulcinea, szülőföldje Tobozó, La Mancha egyik faluja, rangja legalábbis hercegnői, minthogy ő az én asszonyom és királynő. Szépsége földön túli, mert valóságá válik benne a szépség minden lehetetlen és fellengzős jelzője, amivel a költők felruházzák hölgyeiket. Az ő hajzata arany, homloka Elíziumi vidék, szemöldöke szivárvány, szeme nap, orcái rózsák, ajka korál, foga gyöngy, nyaka alabástrom, keble márvány, keze elefántcsont fehér, mint a hó, s az emberi tekintet előtt szeméremből rejtve maradó minden része, amint én hiszem és gondolom, olyan, hogy csak lángoló képzelet magasztalhatja méltóképpen, de összehasonlítani semmivel sem lehet. Származását, családját, rokonságát is ismerni óhajtanók, folytatta Vivaldo. Don Quixote erre így felelt. Ő nem a régi római Cortiusoktól, Gausioktól vagy Scipioktól származik, sem az újabb kolonáktól vagy orzinóktól, nem is a katalóniai munkadáktól vagy rekezéknektől, sem a velencei rebelláktól, s a villanováktól, sem az aragóni palafoxok, núzák, rokabertik, korallák, lúnák, alagónok, urreák, fózok és gurreák családjából, sem a kasztíliai kerdáktól, márikéktől, mendózáktól és guzmánoktól, nem is a portugáliai alkanzártrók, pallák és menazeszek házából, hanem a de la mancsai tobozóktól. Attól a családtól, mely habár újabb kor is, mégis oly előkelő, hogy a jövendő századok leghíresebb családjának tiszteletre méltó törzsévé lehet. És senki ebben ellent ne mondjon nekem, ha csak nem azzal a feltétellel, hogy Kervino jegyzett oda Orlandó fegyvereiből rakott diadaljelvénye alá. Hátrább az agarakkal, ha csak nem bízol abban, hogy elbánhatsz Rolanddal. Bár én magam is a laredói Carponi-begől származom, válaszolt az utas, mégsem merném a tobozók mellé helyezni családfámat, habár az igazat megvalva ennek a családnak minden mai napig hírét se hallotta. Lehetetlen, jegyezte meg Don Quixote. Az egész társaság nagy figyelemmel hallgatta a párbeszédet, s most már maguk a kecskepásztorok is világosan látták, hogy a mi Don Quixotinknak csak ugyan egyel több a kereke. Egyedül Sancho Panza hitte, amit ura mond, mint szent igaz, mert ő tudta, hogy kicsoda, hiszen születésétől fogva ismerte. Amiben azonban valamennyien mégis kételkedtek, ez a bájos Dulcinea del Tobozóról szóló előadás volt, mert se ilyen névről, se ilyen hercegnőről mindez óráig semmit se hallottak, bárha maga is Tobozó környékére való volt. Ilyen beszélgetések között folytatták útjukat, midőn egyszerre azt vették észre, hogy egy völgy torkolatból, melyet két magas hegy alkotott, mint egy 20 pásztor vonul alá, valamennyien fekete báránybőr subában, fejükön, mint utóbb kitűnt részint ternyőfa, részint ciprusgalyakból fonott koszorúval. Haton közülük különféle virágokkal és gajakkal borított Szent Mihály lovat hoztak vállukon. Mikor ezt az egyik kecskepásztor megpillantotta, így szólt. Ott hozzák már Grizosztomó holttestét, s ama hegy tövében van az a hely, ahova temetkezni kívánt. Szaporább léptekkel haladtak lefelé, és éppen akkor értek oda, mikor a halott vivők már a földre bocsátották a Szent Mihály lovát, s négyen közülük éles csákánnyal sírásáshoz láttak a kemény szikla oldalban. Udvariasan köszöntötték egymást, s Don Quixote az utastársaival a Szent Mihály lovával közeledett, melyen egy virágokkal borított, spásztor ruhába öltöztetett holttestet pillantott meg. 30 körül járhatott, még holtában is látszott, hogy valaha szép külsejű s vidám kedélyű férfiú lehetett. Körülötte ugyancsak a Szent Mihály lován néhány könyv feküdt, és számos nyitott és összegöngyölt papíros. A nézők, a sírások és általában a jelenlevők ünnepélyesen hallgattak, míg nem az egyik halottvivő így szólt a másikhoz. Nézd meg jól, Ambrózió! Ez az a hely, amelyet Grizosztomó említett. Ha már azt akarod, hogy pontról pontra minden úgy történjék, amint végrendeletében kívánta. Ez az, felelte Ambrózió. Boldogtalan barátom itt beszélt el, oly sokszor szerencsétlensége történetét. Itt látta legelőször, amint nekem mondta az emberi nemnek a ma halálos ellenségét, s ugyancsak ez volt az a hely, ahol épp oly tisztességes, mint lángoló érzelmeit bevallotta neki, s végre Marcella is éppen itt mutatta ki utoljára megvetését és közönyét, úgyhogy Grisostomo véget vetett nyomorult, gyászos életének. S azt rendelte, hogy ennyi szerencsétlenség emlékére itt tegyék majd az örök feledés ölébe. És ezzel Don Quixotéhoz fordulva ekép folytatta szavait. Ez a holttest, uraim, merre szánakozó szemmel tekintek, olyan lélek hajléka volt, melyet a menny végtelen gazdag ajándékokkal halmozott el. Ez Grisostomo holtteste. Elméje egyedülálló volt. Udvariassága páratlan, a szeretetre méltósága rendkívüli, a barátságban főnix volt, s a bőkezűségben határt nem ismert. Nem csak büszke, önhitség nélkül vidám, de nem alpári. Egy szóval a legelső minden jóban, és páratlan a szerencsétlenségben. Híven szeretett, és visszautasították. Imádott, és megvetésben részesült. Hajthatatlanhoz esdekelt. Márvány volt az, akire hatni akart, szél után szaladt, magánynak panaszkodott, hálátlanságnak szolgált, s azt nyerte jutalmul, hogy a halál zsákmányával lett élete delén, melynek az a pásztor leány vetett véget, akinek emlékét meg akarta örökíteni az emberek között. Ezek az iratok, miket itt láttok magatok előtt, tanúskodhatnának erről, ha ugyan meg nem parancsolta volna, hogy valamennyit azonnal tűzbe vessem, mihelyt átadtam testét a földnek. Akkor szigorúbb és kegyetlenebb lennél hozzájuk, mint tulajdon szerzőjük, szólt Vivaldo, mert se nem jogos, se nem helyes, hogy annak akaratát beteljesítsük, aki olyat parancsol, ami a józan ésszel ellenkezik. S bizonyára Augustus császár igen rosszul cselekedett volna, ha megengedi, hogy azt teljesüljön, amit az isteni mantuai határozott végrendeletében. Ambrózió uram, ha már elhunyt barátod holttestét átadod is a földnek, irataid ne add át feledésnek, mert ha ő bűbánatában ezt rendelte is, helytelen lenne, ha te józan elmével teljesítenéd. Sőt, ellenkezőleg, őrizd meg ezeket az iratokat, hadd maradjon fenn örökre Marcella kegyetlenségének emléke. Hogy például szolgálhasson a jövendő korokban élőknek, óvakodjanak, s tartsák távol magokat minden hasonló veszedelemtől. Mert én, meg a velem együtt érkezett többi társam mind ismerjük már szerelmes és kétségbe esett barátod történetét, valamint a te barátságodat és az ő halálának körülményeit is, s azt is, amit életének végső órájában meghagyott. Ebből a gyászos történetből minden esetre az derül ki, hogy mi nagy volt Marcella kegyetlensége, Grisostomo szerelme, s a te barátságod hűsége. Deces mind az is, mire jutnak végül az olyanok, akit hanyat homlok rohannak előre azon az úton, amelyet a meggondolatlan szerelem tár föl szemük előtt. A múlt éjjel vettük hírt Grisostomo haláláról, és arról is, hogy temetése itt fog végbe menni. Ennek következtében, kíváncsiságtól és részvédtől indítatva eltértünk kitűzött útunktól, s közakarattal elhatároztuk, idejövünk, hogy tulajdon szemünkkel lássuk, aminek híre oly nagy részvédtel töltött el bennünket. Részvétünk jutalmául, és mert készséggel segítenénk, ha módunk volna, esdve kérünk, ó bölcs Ambrózió, legalább én kérlek, ne égesd el ezeket az iratokat, engedd meg én nékem, hogy néhányat magammal vihessek. S be sem várván, hogy a pásztor feleljen szavaira, kinyújtotta kezét, s a legközelebb eső írásokból néhányat felragadott. Ambrózió ezt látva így szólt. Szívességből beleegyezem, uram, hogy megtartsa, amiket a kezébe vett. Azonban hiú gondolat volna azt hinni, hogy a többiek elégetéséről lemondok. Vivaldo látni szerette volna, mit tartalmaznak az iratok. Azonnal kinyitotta az egyiket, s ezt a címet olvasta. A kétségbeesés éneke. Ambrózió hallotta e szavakat, s így szólt. Ez a legutolsó, mint a boldogtalan írt, s hogy láthassa, uram, mély messze ragadta őt balsorsa, legyen szíves fennhangon elolvasni, hogy mind hallhassák, mert idő van rá, míg a sír egészen elkészül. Szíves készséggel teljesítem, mondta Vivaldo. És minthogy a jelenlevők mindnyájan ugyanezt kívánták, körbeállottak, míg Vivaldo fennhangon a következőket olvasta.